Ről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvoi szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a betegágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját hallják. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Az elmúlt alkalommal a 7 ferences vértanú életéről kezdtem el beszélni. Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Krisztróf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael, ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát finoman fogalmazva, nem vett majd jó fényt rájuk. Kriszten Ferenc 1899. november 19-én Kőrösbányán született, Hunyad vármegye területén. Elemi tanulmányai után 1915. augusztus 28-án öltötte magára Szent Ferenc ruháját, és kapta a Rafael nevet, nyilván Szent Rafael arkangyalra való tekintettel. Novícius a pécsi rendházban volt. 1916-ban egyszerű fogadalmat tett, majd 1920. december 8-án örök fogadalmat. 1922. június 29-én szentelték pappá. Először Szatmár Németiben volt segédlelkész, később került 27-ben Kecskemétre hitszónoknak, hittanárnak, a Szent Antal Társulat vezetőjének. Már az egészen korábbi századokon keresztül végig a ferences rendházakban, vagy plébániákon, vagy templomigazgatóságokon mindig voltak különböző társulatok, külön a nőknek, férfiaknak, akiknek igyekeztek buzgalmát fellendíteni, üdvösségüket pártolni. A különböző századokban természetesen különböző társulatok alakultak, de mindvégig az a lényeg, hogy volt 4-5-6-8 társulat egy-egy plébánián. 1928-ban Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, irodai szolgálatosnak, háztörténeti jegyzőjének, és nekem különösen kedves beosztás szerint könyvtárosnak is, a rendház könyvtárának az őre volt. 29-ben kerül Kecskemétre, ahol például pártfogásába vette a Ferences harmadik rendet, a családosokat, a Szeráfi kollégiumban magiszter volt, és hát más szónoklatokat is elvállalt. 1935-ben Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, nagyvőti szónoknak. Valószínű, hogy a rendházban is, a plébánia templomban is kellett nagybőti beszédeket mondjon, de az is lehet, hogy sokfelé meghívták a környékbeli településekre. Ebben az időben vezette a Ferences Mise Szövetséget is. 1936-tól kezdve házfőnök helyettesnek is kinevezik az eddigi tisztségei megőrzése mellett. 37-ben került a Budapest Pasaréti Ferences rendházba, hitszónoknak, hitoktatónak, a háztörténet jegyzőjének, itt lesz a vezetője a cserkész csapatnak is. A Pasaréti rendházat több más kolostorral együtt a 30-as évek elején alapítottuk, ez is az új vállalásaink sorába lépett be. Valamikor az országúti Ferences plébánia területéhez óriási nagy terület hívő létszám alakult, de aztán a ferencesek igyekeztek sokfelé kápolnákat, templomokat építeni, mint például a Rózsadom tetején a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom, vagy kicsit kéjebb a Hüvösvölgyben a ferences, hát igazából zarándokhely Magyar Szentföldnek mondtuk, hogy ne kelljen olyan messzire bejárni a Margit Körúti Ferences plébániára, hanem tudjanak a hívek különböző szentmiséken részt venni, szentségekhez járulni egy kicsit közelebb az ő életterületükhöz. 1940-ben kerül Nyíregyházára házfőnöknek, hitszónoknak. Itt lelki vezetője a Szent Kereszt nővéreknek, gyóntatója is. 1941-ben újra Budapestre kerül a Margit Körúti Ferences rendházba és plébániára, ahol házfőnök plébániai adminisztrátor. Minden egyházközségben különösen nagy gondja volt a szegényekre. A háború vége felé, különösen közeledve az ostromhoz, működtetett egy szegény konyhát is a rendház, a plébánia, ahová például a világi rend vezetésével több mint 500 ember kapcsolódott be, hogy segítsenek a rájuk bízottaknak. Ebből az időből maradt föl, hogy például kecskét vásárolt a rendház, amely állatot a kertbe elregerészett, és hát az óriási tej hiány volt abban az időben, de legalább a kisgyermekkel rendelkező anyáknak tudtak valamennyi tejet adni. Egyik alkalommal így emlékezik meg egy dialógusról, beszélgetésről egy tanú, egy szemtanú és fültanú. 1945-ben egyszer Rafael atya éppen a konyha előtti folyosón beszélgetett Hilár testvérrel, amíg vártam, hogy szólhassak, a következőket hallottam beszélgetésükből. Mondja testvér, mennyi élelmünk van még? Hilár testvér azt mondta, ha tartjuk a népkonyhát egy napra, ha csak a rendháznak főzünk, akkor egy hétre. Rafael atya gondolkodás nélkül vágta rá a választ. Addig eszünk, amíg a híveink. Egy életre megragadott ez a párbeszéd, bár jellemző a ferences szellemre, de akkor ez az együtt koplalás lehetőségének vállalását jelentette, mondja ez a szem és fültanú. Az országúti plébánián hadigondozónap keretében meleg ruhát juttattak el a fronton harcoló katonáknak. A rászorulók részére burgonyát és tejet ostottak ki. Mikor körbezárták az oroszok Budapestet, Krisztán Rafael plébános a kerületi óvóhelyekről, illetve lehetséges miséző helyekről tájékoztatta az érseki általános helytartói hivatalt. Abban az időben azt is lejegyezte, hogy melyik óvóhelyre hány személy tud elférni. Ezek a különböző óvóhelyek olyan 180-150 ember befogadására alkalmas helyek voltak. Templomunk, illetve annak esetleges pusztulása után kultúrházunk szemmise hallgató közössége részére 240 személy részére rendelkezik óvóhelyjel, írja egy alkalommal. A bombázások idején óvóhelyről óvóhelyre járt misézni, gyóntatni, vigasztalni, nem csak ő, hanem különböző rendtársaink is. Amikor Szálasi Ferencet a parlament kétháza beiktatta nemzetvezetői tisztségébe, majd a németek felrobbantották a dunai hidakat, így ír. Az első hírek céltudatos robbantásról szóltak, és azt gondoltuk, hogy a forgalmat leállították. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a villamos kocsik is a Dunába estek, Szabó Szerinnel a helyszínre igyekeztünk. Addigra a Radecki raktanyából kivezényelt nyilasok elállták a Dunához vezető utat, és csak erőszakos fellépés után engedtek hivatásunk teljesítésére. A Duna parton szolgálatot teljesítő formaruhás nyilas nem várt előzékenységgel a készen álló propellert ajánlotta fel. Ezen igyekeztünk a pesti oldal felé, a Duna közepe táján leállott a propeller, és kisebb csónakot rendeltek a mi szolgálatunkra. Amikor a Dunaparton elláttuk a sebesülteket, egy rendelkezésünkre nyújtott csónakkal a vízbe omlott hídra siettünk, ahol a vízből kimentett halottakkal láttuk el az utolsó kenet szentségével. A modern lelkipásztorkodás iskola példája volt. Ez 1945-ben írja a Historia Domusban, vagyis a budai háztörténetben. Az ostrom idején a városi vízhálózat is megsérült, vagy elpusztult. Az emberek a rendház kútjára jártak vízért. Néha hosszú sorok alakultak ki. Az ostrom alatt elfogyott mindenütt az élelem, a kereskedések kifosztva, szétrombolva, kiégve. Mikor lesz itt élet? Olvassuk a háztörténetben. Eddig konyhánkban 140 emberre főztek. Ez a szám az ostrom után napról napra emelkedik, elérte az 1400-at. A pápai nunciatúra népkonyháját a Nemzetközi Vöröskereszt égisze alá helyeztük, és orvosi ambulanciát nyitottunk az egyik földszinti szomában. Emiatt eléggé tisztelték a házat, olvassuk a háztörténetben. 44-ben zsidómentő hálózatot is szervezett. A nunciatúrával közösen egész vagonokat fordítottak vissza, melyek már a cél felé haladtak a deportálandó zsidókkal. Az első időben, vagyis az első zsidó törvény megszületése után havi rendszerességgel indítottak keresztelési felkészítőket azon zsidók számára, akik így akartak megmenekülni. Most két idézetet szeretnék felolvasni a Hét Ferences vértanúhoz összeálltott Ima 9-et című füzetből is. Negatív események, amelyek által Isten utat nyitott nekem másokhoz. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nunciatúra és a herceg prímás erőfeszítéseket tesznek, minél többet menekítsenek meg. Ezzel hatálytalanítsák az embertelen intézkedéseket. A herceg prímás körlevelet adott ki, de egy nappal előbb az iroda táviratilag letiltotta a körlevél felolvasását, mert a kormányzat a budapesti zsidók deportálásának beszüntetését ígérte. A nunciatúra menleveleket bocsátott ki, amiket néha figyelembe vettek. Ilyen expedícióra felkért engem is Angelo Rotta, apostoli nuncius. A nyugat felé menekülő csoport már Hegyeshalomhoz ért. Napok múlva sikerült a menlevél tulajdonosait hazahozni. Siralmas állapotban érkeztek a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan vánszorogva tették meg az utat a rendőr laktanyába. Csak ott bocsátották őket szabadon, írja Kristen Raffael rendtársam 1945-ben. 46-ban pécsi rendházba kerül, ahol házfőnök, plébániai adminisztrátor, hitszónok, gyóntató, segédlelkész, vezeti a Krédó Egyesületet. De 1949-ben már 60-ban tanáljuk. 1950 júniusában megkezdődött a szerzeteseknek a deportálása. Amikor ez a hatvani híveknek tudomására jutott, körbevették a rendházat, hogy így oltalmazzák az ottani ferenceseket. Az ávósok felszólították Rafael atyát, hogy oszlassa fel a tömeget. Mivel ez nem sikerült, mindenkit agyba főbe vertek. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba szállították. Rafael atyát a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1951. január 31-én életfogytiglani börtönre ítélték. Ezt olvassuk. Istenem, mikor lesz már ennek a szenvedésnek vége? Szörnyen szenvedek. Uram, ne hagyj el, segíts, hogy el ne essek. Szenvedek, nagyon szenvedek. Őrizte meg szavait az egyik rabtársa. Rafael atya a rendi nekrológium szerint 1952. szeptember 15-én halt meg a Conti utcai börtön kegyetlen viszonyai következtében. Gyenge egészsége sohasem gátolta abban, hogy segítségére siessen másoknak. Életútja önmagunk felülmúrására bátorít minket a lélek erejében. Most van folyamatban, hogy Kristen Rafael rendtársunk földi maradványait azonosítsuk. 52-ben elföldelték, és sokáig ismeretlen volt az ő sírhelye is, meg földi maradványainak a helye, ismerete is. Most pedig végezetül hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggálvatásáért mondott imádságot Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 6. részét hallották. A hét boldog elvatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Kristen Rafael atya élettörténetét ismertette. Ha esélyt adsz, életet adsz. Te kitől kaptál esélyt? Irgalmat gyakorlok, vagy igazságot teszek? Mi épít engem? Mi építi a másikat? Az igazság érvényesítése sokszor egyszerűbb megoldás. Vagyok-e olyan erős, hogy irgalmas lehessek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Zöldi Pállal, a Férfi Sátor alapító vezetőjével.
Sose öld meg. Tehát ezt minden apának tudom mondani. Az apa ölni tud. Avval, hogy nem érti meg a gyerekét. Mert az apának nagyon nagy szava van. Akármilyen plüssmaci apák, nagy szavuk van. És a gyereknek az irgalomra van sokszor szükséges, és az apától az ugyanolyan fontos. Más az anya szerepe, és más az apa. Ha az apa föl tud oldozni, és azt tudja mondani, a gyere, üljünk, de mit nem értesz? Egy feladatban, egy matek, egy nem tudom mi. A gyereknek rengeteget jelent. Tehát egy apának ugyanilyen irgalmasnak kell lenni. De egy apa akkor tud irgalmas lenni, hogyha belül van a súlypontja. Az ön a gyerekem. És hát egyest hozott, intőt hozott. Vajon megmeri mondani? Vagy sumákol, hazudik, majd később derül ki, elnapló, nem tudom mi. Nem. Az a jó, hogyha azzal állít be, hogy fater, nem jött össze. Nagyon sajnálom. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy apa ilyenkor ne sújtson le, mint a légycsapó. Hogy mi etetünk, ruházunk, altatunk, és nincs más dolgod, mint hogy tanulj. Ez mindig az. De a gyerek is gyerek. Értjük. Aha, hát ezt most jól elsomptad. De majd megjavítjuk, kijavítjuk. Hogyha ő is csak szédeleg, fut a főnöke, a világa, nem tudom minek a elvárásai után, hát nem is tud figyelni a gyerekére. De ha belül van a súlypontja, és azt mondja, ez vagyok én, gyerekem nem lesz Nobel-díjas. Na, zakson, nem lesz Nobel-díjas, akkor is az én gyerekem. Nem tudok mit csinálni. Én amikor egyik gyerekem igazgatói kapott, akkor hazamentem, ugye behívattak, és akkor mondtam neki, figyelj, ha meg akarsz halni, akkor csinálj ilyeneket. Állj ki a dombtetőre, aztán üvöltsél, mint szarvasbőgéskor, és ezért. De a másik véglet se igaz, hogy neked, mert hogy akkor műt, akkor menjek a fal mellett, mindig nem mondom, nem kell a fal mellett menni, de nagyon szép szarvasok nőnek föl, annélkül, hogy sunyognának, bujkálnának, csak körülnéznek előbb, figyelnek, és akkor életbe tudnak maradni sokáig, tudod? Tehát a gyerekemnek is nem azt mondtam, hogy hülye vagy, meg izé. Hát ezt jól megcsináltad, hallod-e? De mostantól akkor figyelj oda egy kicsit, mert ebből neked lesz bajod. Én már érettségiztem, én már mindent megcsináltam. Tehát ennyibe fontos, hogy egy apa értse meg. Attól jobb nem lesz, ha leordítom a fejét. Nekem a tanáraim középiskolában nagyon, nagyon is tárgyszerű tanárok voltak. Volt a Ambrus atya, aki nagyon szeretett engem valamiért. Hát ismerte szüleimet, tehát hiteles embernek tartotta őket, de az hamar fölfogta, hogy a matematika nekem valahogy nem ér oda. Vagy én nem érek oda. És arra emlékszem, hogy ő kiírt a táblához, és tudom, hogy ilyen deriválási képletet kellett végigcsinálnom, de hosszú volt, tábla hosszába. És mind mondta, hogy na, de most akkor mi a következő lépés? Palika, na, mondjad. És akkor küzdöttem, törtem a fejem. Igen, és akkor osztjuk az egész. Úgy van, na, írd alá. Ma se tudom, hogy ez mi volt. De azt, hogy ő szeret engem, és irgalmas velem, magyarul, hogy van a világban olyan, hogy irgalom. Ezt onnan tudom, hogy ő engem akkor azon az órán, mert voltak más egyéb dolgozat és egyéb ügyek, de ez az óra megvan bennem. Hogy éreztem, hogy a végén majdnem gratulált, hogy kihoztam az eredményt. Közben én éreztem, hogy nem tudom, nem csapott be. Én nem hittem azt, hogy jó matekos vagyok. De azt tudtam, hogy az Ambrus atya egy nagyon jó ember. De ezt is bevizsgálták, mert nyilván nem magamtól tudom, csak nem tudom idézni, hogy onnan, hogy visszakérdeztek tanár arcokat a gyerekektől, 50-60 évesektől, és a tanárra emlékeztek, hogy mit tanított, arra nem. De arra, hogy ő volt a Szalai tanár úr, hú, és ennekem egyszer beszólt, és akkor lefagytam két napra, de onnantól felszívtam magam, arra emlékszem. Mert tanulni lehet, tanítani reménytelen. Nem érted a kémiát abszolút. A 6-8-13-on ezt tudtam, hogy ez valami nagyon fontos bűvös szám. De hogy ez mire való, és egyáltalán mit vacakolunk ebbe, arról fogalmam nem volt. És beívatta a szüleimet, és mondta, hogy hát meg fogok bukni, mert fogalmam nincs a kémiáról. És emlékszem, hogy a szüleim mondták nekem, hogy hát az atya annyit mondott, hogy azért készüljön a gyerek, készüljön órákra, ez a lényeg. És emlékszem, akkor hétfőn, ez ugye hétvégén volt, hétfőn felszólított felelni. És a anyag, tananyag a kémiai mérőeszközök volt. Pipetta, lombik, hasonló. És én iszonyúan bevágtam az egészet, mert hát, hogy tanulni kell. És 5-öst kaptam. Kaptam egy 5-öst kémiából, ami hihetetlen volt. És nem buktam meg. Ez egészen elképesztő volt, és az ő nagyon finom érzékére vallott pedagógiájára. Magyarul egyik tanár se tért el a tananyagtól. Se az Ambrus, se az Zénó, vagy a Edvin atya. Mind a kettő ragaszkodott hozzá, de mégis valami esélyt tudott adni nekem. És én azt gondolom, hogy nagyon egy tanárnak abszolút tudni kell. Ott mese nincs, azt tudni kell, amit tanítok. De hogy lássam a fölvevő mögött a gyereket, az embert, azt a kis remegő palántát, aki nem is érti, nem is akart ebbe az iskolába jönni. Ő fogalma sincs, hogy miről van itt szó. Ő egész máshol jár. Ő a Winnetut olvassa igazából. Tehát azt lássa, és adjon neki egy esélyt. Ez szerintem a tanárnak óriási, óriási lehetőség.
Az elmúlt percekben Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim mára véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. A riporter Papi Edikó.
Szögliget 7 évét követően jött egy 5 éves időszak, és ahol káplán voltál 11 hónapig, utána oda kerültél plébánosnak vissza.
15 év. Nem 5 év. 15.
15 év. Valóban. Bocsánat. Igen, 99-től 2014-ig
voltam, igen. Oda kerültem vissza plebánosnak, ahol voltam káplán.
Hát, Ózdról milyen emlékeket, milyen élményeket őrzel?
Én nagyon szerettem ott Ózdon, és sok-sok volt ott, sok mindenki ott is ott volt körülöttem. Sok mindenkit ismertem, de családokat próbáltam, és nekem családjaim voltak. De volt vagy 15-18 család, akik ugye összejártunk, havonta a téli hónapokban ugye a plebániára jöttek, nyári hónapokban pedig hol ide, hol oda mentünk, hol szalonasütés, hol egy bográs, vagy hol egy szendvics vittünk magunkkal, de mindig volt benne.
Vagy zarándoklatokra.
Zarándoklatok, azok mindig voltak. Vagy pedig mindig volt benne katekézis. Tehát a játék és a katekézis az mindig megvolt.
Zarándoklatokra hová jutottatok el?
Zarándoklatra voltunk Máriacellbe. Például Szögligetről emlékszem rá, egyik hétvégén a fiatalokkal voltam, általános iskolások is még benne voltak, minisztránsok, a másik hétvégén pedig a felnőttekkel mentem. Ugyanígy Ózról is, Máriacell, aztán Rómába is voltunk, Medjugorjéba is voltunk, Szentkútra minden évben mentünk, ugye az ott, Fallóskútra is minden évben mentünk.
A te életedben mit jelentenek az zarándoklatok?
Én nagyon szerettem menni a búcsújáróhelyekre. Mindig úgy kezdtem ezt, hogy most nem kirándulunk, hanem áldozatos utunk van, és nekem különleges helyet foglaltam mindig az életembe a Szentkút. Én oda különlegesen kötődök, mert ugye egyes, hogy édesanyám sokat járt oda, értem imádkozni. Mikor meg 10 éves voltam, akkor először voltam nagymamámmal ott, és azután minden évben elmentünk a nagyboldogasszony búcsúra, de úgy, hogy péntek hajnalkor mentünk, és vasárnap délután jöttünk. És ugye már a második búcsú alkalmával már én a plebánián aludtam, mert én már akkor oda beismerkedtem, és akkor ott már én minden, ott ilyen sekrestéskedést végeztem minden, hát ugye a harangozásba mindenbe besegítettem, és ezt a akkori papbácsi nagyon szívesen fogadta, és ugye akkor már nem engedett el a szállásra, hanem de fiam, mamával itt fogtok lealudni. És akkor utána aztán ott maradtam, és papként is én minden hónapban elmegyek most is.
Mi segít, hogyha az ember részt vesz egy zarándoklaton, akár ilyen egynapos, akár távolabb Medjugorjébe, Máriacellbe egy többnapos zarándoklatra, hogyha elmegy, akkor mi segít, hogy más lelkülettel jöjjön onnét vissza, mint ahogy elment?
Felajánlom azt, hogy azért megyek. Tehát mindig van egy cél, ugye az embernek, hogy hát mit is akarok elérni magamban, és ha csoporttal megyek, akkor pedig hogy is akarom a csoportot, mi is az a cél, amire nekünk törekedni kell, hogy azt meg is kapjuk. A legelső dolog a Szent Jónás. Nem tudom, ismeritek-e, megvan nekem, azt még a Szentkúton adta ki a peregrin atya, hogy útban Szentkút felé. Én azt mindig viszem magammal. Én azt mindig beteszem. Ha nem is tudom a rózsafűzét elmondani, azt mindig elmondom, de nem is tudom elmondani a rózsafűzét, fontosabbnak tartom a lelki tükröt. Az bevezetés, hogy zarándokút, hogy mi az zarándoklat, elmondja, és utána pedig a lelki tükröt, hogy én azt mondom mindig, hogy ha valaki zarándokútra megy, a Szent Jónás meg Szent Áldozás nélkül nem lehetséges zarándoklat. Kirándulás akkor.
Ezért kérdeztem, hogy mi segít, hogy más lelkülettel térjen vissza.
Csak az, hogyha ha a Szent Jónást elvégzem. Volt egy kedves barátom, hát ugye meghalt a felesége, és hát volt egy barátnője. És mondta nekem, hogy hát, ugye elmegy a Szentkútra járnak, meg el akar menni Rómába. És akkor félre hívtam, és elmondtam neki, hogy más ne hallja, mondom, hogy de figyelj. Hát így mentek el, semmi értelme. Akkor csak kirándulás. Te is szabad vagy, ő is szabad. Nem kényszerítem, de beszéljétek meg, ha komolyan gondoljátok a szerelmeteket, meg a ti kapcsolatotokat, akkor az Isten áldása nélkül ne maradjatok.
Ez ma nagyon sokszor hiányzik a fiatalokból. Vagy kitolódott ez az elköteleződés a felelősségvállalás ilyen 30-as évek környékére, vagy még későbbre?
És beesküdtek, és úgy mentek ki. És akkor mondta, hogy köszönöm szépen. De most a visszatérve a fiatalokra, én mindig azt mondom, hogy sajnos nem bíznak egymásban. Nekem is számtalanszor elmondták, hogy milyen embertelen az egyház. Hogy 20 éves fiatal embereknek komolyan kell gondolni azt, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom. Ma mondom, semmivel nem kegyetlenebb az egyház, mint a házasság szentsége, amikor kitartok egymás mellett. A papság egyáltalán semmivel nem nehezebb, mint a házastársi hűség. Mert mind a kettő egy egész embert kíván. Tehát a zarándoklat ezt jelenti, hogy én fölállok. Tovább indulok. Van jövőm. Van kilátásom. A papnak a legelső kapaszkodója a Szent Mise. Na mindennapi. Nem csak akkor, amikor mondatás van. Bosák püspök úr, aki nekünk a spirituálisunk volt, nagyon szerettem mindig és tiszteltem, komolyan gondolt mindent is, nagyon-nagyon mélyen. És akkor azt mondta nekünk, hogy az a pap, aki különösebb ok nélkül nem mond Szent Misét, minden nap bűnt követel. Én minden nap misézek. Amellett a zsolozsma és a rózsafűzér. Ezek nélkül nincs keresztény élet, nincs papi élet, mert a rózsafűzér a kereszténynek a imádsága is. Azt mondta nekem itt egy öreg bácsi, nem elég tüzed? Hát mondom, nekem nem. De én ezt elmondom vezetés közben is. Az 5-tizedes rózsafűzér, az irgalmasság rózsafűzére, meg a Medjugorje rózsafűzér. Ez a napi adag.
Stabil alapokat adnak.
De ez megvan, igen. Hát hogy ne volna, velkém is elkeseredés vagy valami, de teljesen más az ember, amikor ezeket el tudja mondani. Más színben látja még az egész világot is. A problémák megmaradnak ugyan, de van ereje hozzá, hogy el tudja fogadni.
El tudja hordozni, meg akkor megoldást is lehet,
szóval,
hogy talál.
Ózdon így voltunk a közösséggel.
És sok nagyon volt az zarándoklat, de Ózdon azért sok olyan közösség is vagy már működött, vagy létrehoztál olyan közösséget, ami azóta működik.
Hát az énekkar.
Énekkarra gondolok, igen.
Azt így létrehoztuk, az 2009-ben volt, az csodálatos volt. A vezetője az egy önkormányzati énekkarnak volt a karmestere. Életében mindig éneket tanított és zenét tanított, és őnek ez volt az élete a Kati néninek, és ugye valahogy felbomlott a énekkara, és találkoztam vele a városba, abba az időszakba, és hát mondtam neki, hogy Kati néni, hogy tetszik lenni? Ó, atya, el vagyok keseredve, már nem ér semmit, már ez, amikor gondolja, hogy már nincs, már feleslegesé válik, és mondom, mi baj van? És mondja, hát azt mondja, megszüntették az énekkart. Hát de mondom, mi lenne, ha a templomba csinálnánk egy énekkart? Atya, lehetséges? Mint amiben minden villám csapott volna bele. És akkor, ha mondom, hogy nem, mondom, mindig ez volt az álmom, hogy valahogy legyen. És akkor megalapítottuk az énekkart, jöttek, csodálatosan átalakította őket, mert megvan az első felvétel, amikor énekeltek, az a nyers hang, és utána, amikor ő szépen átnemesítette őket, és minden liturgiába ők végezték nagy heti szertartásokat. A vasárnapi szentmisében mindig készültek egy betéttel legalább egyel. Mondtam nekik, hogy nem kell sokkal, mert nép is hadd énekeljen, de azért mégis legyen valami. És ez is volt. Aztán családok közössége meg volt, minisztránsok közössége meg volt. Külön csináltattunk, mikor a lobogókat készítettük, mert új lobogókat készítettünk a templomnak, és külön készítettünk a minisztráns csoportnak egy lobogót. Milyen boldogan vitték azt mindig a minisztráns találkozóra. És akkor ők voltak ezek, sokan voltunk. És ami még nagyon szép dolog volt, hogy sok papi hivatás is volt onnan.
Sokan azt mondják, lelkipásztorok, akikkel beszélgetek, hogy ők szeretnék látni az eredményét a munkájuknak, és valahol ebben mérik az eredményt, meg a sikert, hogy sikerül-e papi hivatásokat kinevelni egyes közösségekből. Számodra ez jelent sikert, eredményt?
Hát
lehet ebben
mondom,
mérni a lelkipásztori?
Én ezzel nem gondolkodtam, hogy ez siker lenne. Én mindig megpróbáltam úgy, hogy átadni. Mint a stafétát, hogy most már, hogy egyik papbácsi fogalmazta meg a grófnak a könyvébe, a Istenországnak örökösei, vagy milyen címe van ennek a könyvnek. Az egyik papbácsi írta, hogy nem vagyok gyerektelen, mert van nekem is utódom. Hát én is így fogtam föl, hogy a Jóisten nekem is adott utódokat. Akik ugye átvették a stafétát, és átveszik, és akkor segítettem rajtuk meg. Ma úgy segítettem, hogy biztattam őket meg. Hát bízom benne, hogy jó példát is adtam nekik, ebbe csak bízhatok, mert nem dicsekedhetek, de bízom benne, és hát meg hát imádkozunk érték. Azért szoktam, mert a szentmiségben azért sok mindenért föl lehet ajánlani.
15 év ózdi plébánosi szolgálat után 2014-ben Borsod-Nádasdra kerültél, ahol most is beszélgetünk. Igen. Mit adott az elmúlt 12 év számodra itt Borsod-Nádasdon?
Végeztem tovább itt is a munkámat, ahogy az nagyon nagy fájó pont, hogy a pandémia óta lecsökkent a létszám.
Azóta eltelt 5 év.
Igen, de nem találtak vissza.
Nem találtak vissza?
Nem találtak vissza. Én véleményem szerint megint most nem bántani akarok senkit. Különösen az előjárókat. De nem volt szerencsés bezárni a templomot.
Hozzátartozott, hogyha minden zárva van, akkor a templom valószínű, is az emberek védelmét
nem ítélkezem,
szolgálta.
De sajnos megszokták az emberek, hogy így kényelmesen fotelból hallgatom a szentmisét, és nekem az is érvényes. Mert akkor ez is érvényes volt, mert ilyen helyzet volt. De azóta már nem kéne, de sajnos így van. Mert hogy a 90 éves, meg a 90 évtől nagyon idősebbek, meg a mozgás sérültek, így csinál, az rendben van, azt elfogadom. De aki mindenhova máshova el tud menni, bevásárolni a boltba, a piacon szétnézni, bárhová a városba, mindenhova el tud, orvosi rendelőhöz, mindenhova el tud menni, csak a szentmisére nem tud eljönni. Mert az fárasztó. Hát ezt nem lehet így elfogadni. És én sokat imádkozom értük, hogy világosítsa meg a Szentlélek a értelmüket, hogy ezt belássák, hogy itt arról van, ez ő miattuk kéne, nem én miattam, saját magunk miatt kéne ide jönni, nem?
Jól érzem azt a szavaidból, hogy ahogy itt meséltél arról, hogy Szögligeten vagy akár Ózdon, Salgótarjánban mennyire színes és minden korosztály részt vett az egyházközség életében, meg járt a templomba. Jól érzem a szavaid mögött azt, hogy itt kevesebb a közösség,
kevesebb,
és lényegesen igen. Kevesebb a templomba járó ember?
Kevesebb, igen. Jól érzem.
De vannak közösségek azért?
Hát van a Rózsafüzér társulat van, aztán van a itt is van az alapítványon keresztül a családok közössége. Az igaz, hogy minden nyáron megtartjuk az úgynevezett oratóriumot, amit a szalézziaktól vettünk, hát ugye a telepi templom, a lemezgyári templomot, azt a szalézziak vezették. Olyan is a plebánia, ott mint egy rendház, ott azok laktak, és akkor úgy összejönnek a családok. De azért ami fájó pont, hogy az esztendő folyamán bizony nagyon ritkán látom őket viszont.
A Jóistenre kell bízni, hogy majd alakítja.
Nem tudom más tenni. Minden hónapban meghirdetem, hogy első péntek következik. Már évek óta nincs senki, aki szól, hogy menjek el áldoztatni első pénteken. Eszébe se jut, hogy kerek évfordulókor például elmennek, nagyon megünneplik ugye a kerek születésnapokat a családban, hogy elmennek, ugye, mert van itt ugye, a vendéglátó központ, elmennek megünnepelni, de hogy eljöjjönnek a szentmisére hálát adni, eszükbe se jut.
Dénes atya, nagyon sokat lehet negatív dolgokról beszélni, de műsoridőnk vége felé zárjuk egy pozitívval ezt a beszélgetést, hogyha arra kérlek, hogy örömöt, sikerélményt fogalmazd meg az életedből, hogyha visszatekintesz ezekre az évtizedekre, papságodra, akkor mi az, amiért leginkább hálát tudsz adni a Jóistennek, örömökért, sikerért?
Hát a papságért. Hogy papként tudtam dolgozni, meg élni. De nekem nem tudja elvenni a kedvemet, mert én nagyon szívesen csinálom, és nagyon nagy élvezettel tudom végezni. Biztos, hogy felemelőbb egy teletemplomnál végezni, például egy húsvéti vigília szertartását, de nagyon felemelő élmény az, mert átéljük. Szóval nekem az örömöm mindig is az volt, egy akármennyi az első, egy első áldozási szentmise, amikor fel tudom készíteni, minden évben felkészítem a gyermekeket, és akkor, hogy mennyien vannak, hogy mindegy, most én úgy vagyok, hogy nem keselgek azon, hogy most még csak ennyi, tudomásul veszem. De fölösleges keselegni, nem veszítem el a kedvem, hanem inkább nekilendülök, hogy inkább hadd csinálja, hogy annyi, amennyien vannak. De azokat kell rendesen felkészíteni. Bérmálásra is. Most azon nem érdemes keseregni, mikor sokan mondják, azt mennyien lesznek majd utána? Hát a jó Istennek a dolga. Én igyekezzek megtenni azt, ami tőlem telik. A többi már jön rá kell vízni. És így voltam végig egész papi életem során. Nagyon boldog az ember, amikor úgy visszajön. Most például egy vacsorán voltam, ahol nem mindegyik templomba járó emberek vannak, sőt, nagyon kevesen voltak ott, akik templomba járnak. És akkor egy asztalhoz kerültem, és akkor az egyik nem is ide való, hanem máshonnan mondja, hogy jaj, emlegettük az atyát. Na, mondom, és honnan ismerem, nem is ismertem, hogy kicsoda ő, csak mondja, hogy kicsoda, utána tudtam, hogy kiről van szó, mert ekkor, meg itt temetett, és azóta is emlegetjük. Hát ezek azért nem egy csodálatos dolgok. Nem azért, hogy produkálja az ember, hogy színészkedjen, hanem elmondja azt, ami benne van. Vigasztal, mert egy temetésnek is nem az a lényege, hogy elmondjuk azt, hogy dolgozott, meg milyen kitüntetést kapott, nem az a lényeg, hanem az a lényeg az, hogy imádkozzunk érte, hogy üdvözülhessen. Kérjük a bocsánatot a Jóistennek, hogy adjon neki, és megköszönjük neki is az áldozatát, meg a munkáját.
Dénes atya, minek örülnél? A beszélgetést azzal kezdtük, hogy édesapád is nagyon tartotta a kereteket, betartatta veled is a kereteket, szigorú volt, több előjáródnak is a szigorúságát említetted. Minek örülnél, hogyha akikkel kapcsolatba kerültél, akiket tanítottál, ők azt mondanák, hogy Dénes atya szigorú ember volt, vagy annak örülnél, ha Ildikó, azt mondanák?
Ildikó, én ezt már meg is kaptam. Képzeld el. Találkoztam egy csoporttal. Ne vegyétek dicsekvésnek. És akkor azt mondta nekem a fiatalok, akiket tanítottam, és akkor azt mondták nekem, hogy Dénes atya, a kegyelem meg a fegyelem. Hát én azóta elgondolkodtam rajta, és megköszöntem a Jóistennek. Tehát érezték azt, hogy ott fegyelemnek kellett lenni, mert csak úgy tudunk előre haladni. De azt is érezték, hogy a fegyelem mögött nem rossz indulat volt, hanem a kegyelem működött. Nem én fogalmaztam meg. Egy egyszerű pincérgyerek, akik ott együtt voltak, és akkor mondták a többieknek. Hát én ezért vagyok hálás a Jóistennek, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy hát szigorúbb vagyok, vagy keményebb vagyok, vagy ahogy az egyik kollégám fogalmazta, hogy elég nyers, de nem igazságtalan. Mindig az igazság oldalán voltam, mindig az igazság mellett tartottam ki, akkor is, ha nem származott belőle előnyöm. És ez azért mégis csak egy olyan fölemelő, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan tehetem a fejemet álomra, mint ahogy aki keresztelt, ő lett nekem aztán az utolsó főnököm Cáriánba, Lébényi atya. Azt mondta nekem mindig, mikor valakik hazugsággal próbáltak előre jutni, azt mondta, hogy nem baj, fiam, de nekünk nyugodtabb a lelkiismeretünk, mint az övé. És ez a boldogság. Én ebbe akarok inkább megmaradni. Lehetnek persze az életünkben kihívások, problémák, áldozatok, betegségek, minden ért engem is már. Hát hogy ne ért volna már? 69 éve, hát hogy ne ért volna minden? A legelső borzalmas élményem volt édesapámnak a betegsége, ugye, amikor primícia után 4 hónappal megbetegedett és ágyba fekvő maradt. Az egy óriási volt ezzel nekem ezzel szembesülnöm kellett, nekem ezt el kellett fogadni. Nem volt ez egyszerű.
Nehézségektől nem kímél meg bennünket.
De azért, én nem, soha. De azért mindig meg tudtuk tartani. Úgyhogy de azért mindig öröm volt benne, és mindig ez volt. Én így tudom az apságomat, úgy akarom továbbra is szolgálni, hogy amit bírok, ahogy tudok, amennyit nekem ad a Jóisten.
Legyen így, én ezt kívánom, hogy még nagyon sokáig a Jóisten kegyelmével és áldásával.
Már sokáig nem lehet, de köszönöm szépen, már sokáig nem tudom, biztos nem olyan sokáig, de ameddig lehet.
Legyen így, Jóisten áldja további papi szolgálatodat és az életedet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is, hogy eljöttetek.
Kedves hallgatóink, Székely Dénes borsodnádasdi plébánossal papi Ildikó beszélgetett.
a kősziklán, oltalmam szélvészben, veszélyek közt támaszom, aki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez a erő, kegyelmed elég nekem, benned bízom én, benned bízom. Te vagy a kősziklám, oltalmam szélvészen, veszélyek közt támaszom, ki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én, velem vagy ez a
itt a